Üdvözlök mindenkit, ez itt a Szamárpad. 2023. július 11-e van. Több mint 500 napja támadta meg Oroszország a szuverén Ukrajnát, és egyébként ma egy éve készítettünk közösen egy adást Király Andrással, a War Room egyik első adását. Szervusz András, köszönöm, hogy ismét elfogadtad a meghívást.
Szervusz, örülök, hogy újra itt lehetek.
Király András a 444 újságírója, aki nagyon szorosan követi, elemzi és publikálja a háború eseményeit. Terveim szerint Andrást az ukrán offenzíva állásáról, a kazettás lőszerekről, a Wagner lázadás fejleményeiről, az orosz hadvezetésben elindult tisztogatásról, és a mai NATO csúcs fejleményeiről, amit Litvániában, Vilniusban van, fogom kérdezni. Június elején indult el talán az ukrán offenzívának egy ilyen kezdeti szakasza, ami egy-két hét intenzívebb hadmozdulatok után le is állt, vagy lelassult. Mondjuk talán úgy, hogy stratégiát váltott, de erről igazából keveset tudunk, mert az ukrán hírforrásokban az elején se szinte lehetetlen volt friss információhoz jutni, és mindenki elsősorban az orosz warblogger szcéna tudósításaiból próbált képet kialakítani a helyzetből, ami egyébként azt is eredményezte, hogy az ukrán sikertelenséget és veszteségeket láthattunk elsősorban. Például ez az ukrán Bradley, illetve Akna mentesítő járművek, a Leopard 2-esek, ről készült fotókat, ugye rengeteget láthattunk erről. Egy szó, mint
egy gyors megjegyzés, hogy igazából ugye ugyanarról a pár Bradley-ről láthattunk nagyon-nagyon sok szögből fotókat.
Aha.
Tehát a fotók mennyisége alapján tűnhetett olyan súlyosnak az a veszteség.
Igen, most meg is osztok egy képet, ami volt. Ez biztos ismerős sokatoknak. Erről készült videófelvétel is, aztán rengeteg fotó. Mondjuk a legszembetűnőbb, ami történt ezután, de ebben mehetünk ennek az elemzésébe, hogy ugye ezek az eszközök azért megvédték a benne ülőket, tehát itt holttesteket nem igazán lehetett látni.
Őt azóta már van felvételünk arról is, ugye ez a tulajdonképpen az egész jelenetnek az első képe, ezután még ott lett több Bradley, azok közül is mozgásképtelenné tettek párat, mert rögtön ezt követően volt egy mentőakció, amivel kihozták a valóban egyébként életben maradt személyzetet, tehát állíthatjuk, hogy a nyugati haditechnika az elsődleges funkcióját, ami a drága, értékes és politikailag érzékeny élőerő védelme, azt ellátta. És bár ugye ezt említetted, hogy abban a sajátos információs térben vagyunk, hogy a háború köde az mindennél sűrűbb, az ukránok műveleti biztonságban nagyon erősek, ezt már a herszoni és a harkivi offenzíva idején is megtapasztalhattuk. Ezért most jellemzően olyan forrásokból tudunk elsősorban tájékozódni, akiket nem tekintünk a leghitelesebbeknek. Ez nagyban befolyásolja a narratívát is, amiben értelmezni tudjuk az eseményeket. Na most ugye ezek az orosz források azt már nem teljesen, vagy nem kommunikálták annyira lelkesen, hogy az ismert rendelkezésre álló adataink szerint az ukrán hadsereg eddigi 16 darabos Bradley veszteségéből 8-ról biztosan tudjuk, hogy azokat időközben visszaszerezték, elvontatták, hátországban megjavíthatók, ezek a páncélosok, ezek a Bradley-k nem katasztrofális károkat szenvedtek, nem semmisültek meg. És ugye ráadásul a nagyjából 3 napon belül a amerikai kormány közölte, hogy ők úgy 15 Bradley-t vissza is pótolnak azonnal ebből a 16-os veszteségből. Tehát végső soron az a vicces helyzet állt elő, hogy egy nettó nyereséggel zárult anyagi szempontból Ukrajnának ez a egyébként PR szempontból nyilvánvalóan kudarcos akció, aminek ugye az értelmezési terét is nagyban meghatározta eleinte az orosz nyilvánosságból való tájékozódás. Itt ugye hallottam én mindenfélét még szakértőktől is arról, hogy egy nagyszabású ukrán támadást, amit milyen bénán kiviteleztek, és mekkora taktikai hibákat vétettek. Mert egyrészt vitathatatlan, hogy nem egy jól végrehajtott akció volt, másrészt viszont, hogyha nézzük, hogy alapvetően mekkora erők vettek ebben részt, hát első körben egy páncélos szakasz. Tehát még csak nem is egy század erővel mentek ott előre az ukránok, ez egy klasszikus tapogatózó támadás volt. Tény, hogy ez a... Ugye utóbb már beazonosíthatjuk, hogy mikor indult az offenzíva. Én a június első hetében még nagyon-nagyon óvatos voltam abban, hogy ezt már a nagy offenzíva részének tekinthetjük-e. Ezt mindig utóbb egyszerűbb megállapítani, hogy mikor indult egy offenzíva. Most már eldőlt, hogy annak a részének tekinthetjük, de ez még a kezdeti tapogatózó szakasz volt.
Igen.
Itt kicsit csapongani fogok talán, majd próbálj kordában tartani, csak ugye itt kitérnék arra is, amit majd később jobban kifejtenék, hogy ugye sok bírálat éri Ukrajnát azért, hogy lassan halad ez a támadás. Hát első körbe szerintem itt azt is fel kellett mérniük, hogy a rendelkezésükre álló nem adekvát eszközparkkal egyáltalán milyen eredményeket lehet elérni.
Igen.
Azt ugye tudtuk, hogy itt azért kiépített orosz védvonalak vannak, ezek ráadásul mélységi védvonalak, tehát nem azt kell elképzelni, hogy egy darab lövészárok szalad a front hosszában, hanem a front hosszában igazából semmi nem szaladt, ott egy helyenként akár egyébként 15 kilométer mély ütköző zóna van, és csak utána vannak az első védvonalak, amelyeket második és harmadik védvonalak is követnek. Ezek a védvonalak sem, eleve nem egy ilyen egyenes vonalú lövészárok rendszert jelentenek, hanem gyakran egyébként a frontra merőleges árokrendszereket, csapdázásokat, lehetőségeket.
Itt volt egyébként ez azt hiszem ennél a orok.
Igen, ez az orihívi szakaszon történt. Tehát, hogy az első 10 napban még nagyon-nagyon tapogatózó jellege volt, például így az is látszott, hogy eleinte az ukránok is nappal támadtak, ahogy ez ebben a háborúban szokás, csak 4-5 nap múlva kezdték kihasználni a nyugati fegyverrendszerek sokkal, de tényleg az orosznál sokkal fejlettebb éjjellátó képességeit. Ez még akkor is igaz, hogyha ezek a Bradley-k valószínűleg az export változatok, tehát nem az amerikai haderő által preferált termálkamerákkal vannak felszerelve, hanem csak éjjellátó infrás készülékekkel, de azoknak a képalkotó képessége is messze meghaladja a hasonló kategóriájú orosz eszközökét. Szóval pár nap múlva előbb átálltak az éjszakai harcmodorra az ukránok, hiszen az jelentős előnyt jelent nekik, és utána nagyjából 10 nap, ha jól emlékszem, egy 10 nap után rendeltek el egy kisebb műveleti szünetet az ukrán erők, ami egyébként egy dicséretes rugalmasság az ukrán hadsereg részéről. Azért az ukrán hadsereg felső vezetői rétege egy a szovjet hadsereg mintájára szocializálódott vezetői réteg. Ugye az orosz oldalon látjuk, hogy ez nem egy túl rugalmas csapat. És ehhez képest itt 10 napon belül azt tudták mondani, hogy ácsi, egy kicsit gondoljuk újra, hogy ezt hogyan kéne közelítenünk ehhez a helyzethez. És azóta jelentősen megváltozott az ukrán harcmodor, amit leginkább egyébként a veszteségadatokból láthatunk. Itt ezt egyből be is csillagoznám a veszteségadatokat annyiban, hogy nyilván nem veszük készpénznek az ukrán közléseket az oroszok által elszenvedett veszteségekről. Máskülönben egyébként meglepő módon pont Vladimir Putyintól személyesen kaptunk egy megerősítést arról, hogy az ukránok által közölt orosz veszteségadatok nem állhatnak annyira messze a valóságtól. Június 13-án tartott Vladimir Putyin egy találkozót a vojenkorokkal, az orosz katonabloggerekkel, és ezen egyrészt elbüszkélkedett azzal a teljesen valószínűtlen állítással, hogy az ukrán offenzíva első hetében 160 tankot és 300-nál is több páncélozott harcjárművet semmisített meg az orosz hadsereg. Miközben, mondta Putyin, az oroszok csak 54 tankot vesztettek. Az ukrán adatok szerint ebben az időszakban az orosz tankveszteség az 76 darab volt. És hát itt ugye azért elgondolkozik az ember, hogy vajon miért hazudná azt Putyin, hogy több tankot vesztettek, mint amennyit vesztettek. Szóval ez legfeljebb ugye abból indulhatunk ki, hogy ezzel próbálta hitelesíteni a 160-as meg a 300-as ukrán adatot, és akkor talán gondolhatjuk azt, hogy lehet, hogy ő is a másik oldalon is felfelé csalt, de azért ez egy, hogy mondjam, nem tűnik annyira reális forgatókönyvnek.
Kérdés egyébként, hogy ő tisztában van egyáltalán a valós adatokkal. Sokan ezt is megkérdőjelezik, hogy eleve hamis információkat kap.
Igen, egyrészt, de mondom, hogy mindenképpen érdekes, hogy a Putyin által bemondott orosz veszteségadat az nagyon is közel állt az ukránok által bemondott orosz veszteségadathoz. Ez egy szerintem egy nagyon-nagyon érdekes momentuma volt annak a sajtóbeszélgetésnek. De mindenből arra akartam kiukadni, hogy ha még magukat, ezeket az adatokat így számszerűleg nem is fogadjuk el feltétlenül valósnak, a trendek, amiket ezek a veszteségadatok mutatnak, azokból vonhatunk le következtetést. És a nagyon érdekes trendforduló, ami egyébként ezután a műveleti szünet után kezdett látszani az ukrán harc jelentésekben, hogy még a háború megelőző csaknem 500 napjában az ukránok által jelentett orosz tankveszteségek nagyjából háromszorosan haladták meg az ukránok által jelentett orosz tüzérségi veszteségeket. Egy hónap elteltével mostanra kiegyenlítődött az orosz tankveszteségek és tüzérségi veszteségek aránya. És az történt ugyanis, és ez egyébként egy ilyen áttörési műveletnél, főleg egy olyan áttörési műveletnél, ahol Ukrajna nem rendelkezik minden képességgel, amire szükség volna egy ilyen művelet megvalósításához, és itt elsősorban és kimondottan a légierőre gondolok, ami jelenleg Ukrajnának csak annyira van elég légiereje, hogy legalább a teljes, totális orosz légifölényt megakadályozza az ország fölött, de hát semmilyen tekintetben nincsenek fölényben az ukránok a légtérben. Ebben ugye logikusan, vagy ilyen józan paraszti észsel azt gondolnánk, hogy akkor ugye heves tüzérségi támadásokkal lehet ezt valamennyire kipótolni, tehát úgy képzelnénk el egy ukrán áttörő műveletet, hogy intenzív tüzérségi előkészítés, megszórják kőkeményen az orosz állásokat, és azután indul el egy páncélos ék utat nyitni a gépesített gyalogságnak, ami aztán kibontakoztathatja az áttörést, illetve nem alapvetően a doktrina szerint az áttörés az a gyalogság feladata, és aztán a páncélosok bontakoztatják ki ezt, tehát a gyalogság által megnyitott résbe özellenének be a páncélosok, és kezdenék el az átkarolásokat. Ehhez képest az ukrán tüzérség nem így működik most a fronton, hanem éppenséggel egyébként páncélos ékekkel, kisebb, ilyen szakaszerős támadásokkal kiugrasztják a bokorból az orosz tüzérséget, felderítve az állásokat, és az ukrán tüzérség szinte kizárólag ilyen counter-battery tüzérségi párbajokban vesz részt, igyekeznek levadászni az orosz tüzérséget, és a lehető legnagyobb mennyiségben megsemmisíteni ezeket. Emellett határozott céljukká vált, és ez megint csak a veszteségadatokból ilyen rendszerűen kikövetkeztethető, az orosz elektronikai zavaró egységek leküzdése, hiszen ezek jelentős mértékben korlátozták az ukránok felderítési képességeit, pedig hát ez megint csak egy olyan eleme a légitámogatás nélküli áttörési próbálkozásnak, ami nélkülözhetetlen, egy erő, egy force multiplicator, egy erő többszöröző, hogyha alapos felderítéssel tudnak neki menni a harcoknak. Tehát lényegében azt akarom ezzel mondani, hogy az ukrán támadás lassúságára vonatkozó megjegyzések az valójában egy PR vereség Ukrajnának. A háború során, lényegében most először a háború során egy kicsit félrement az ukrán kommunikáció, ők maguk is túlzottan nagy elvárásokat támasztottak maguk elé, nagyon nagyok voltak a várakozások a lényegében már tavaly december óta lebegtetett nagy offenzívájukkal szemben. És így már-már az volt a várakozás, hogy egy olyan jellegű villámháborús műveletet fogunk majd itt látni, mint amit Harkivban láthattunk tavaly szeptemberben és októberben, miközben a realitás az valójában a herszoni offenzíva volt, azt tekinthetjük mintának, ahol, hogyha emlékszünk, az amúgy augusztus elején indult a herszoni offenzíva, hetekig, sőt hónapokig alig volt bármilyen információnk arról, hogy mi történik azon a front szakaszon. Miközben a háttérben az ukrán tüzérség bőszen támadta az utánpótlási állásokat, vagy az utánpótlási vonalakat, ez most is megtörténik, ebben hatalmas segítséget jelentenek a HIMARS-eknél, M270-eseknél, nagyobb hatótávolságú a britektől és a franciáktól kapott Storm Shadow, illetve a francia verziója ennek a Scalp robotrepülőgépek, melyeknek egyedüli hátránya, hogy légiindításúak, ezért rá kell berhelni a ukrán légierő megmaradt kevés számú Su-25-ösére, hogy ezeket egyáltalán elindíthassák. És hát egy nagyon, nagyon, nagyon intenzív tüzérségi párbaj zajlik, amiben az ukránok most annyiban vannak előnyben, hogy az orosz tüzérségnek az elsődleges célja az áttörési kísérletek megakadályozása, tehát ők páncélosokra lőnek, az ukrán tüzérek viszont ágyukra lőnek.
Igen, ezt a videót közben, amit bejátszottam, ez egy olyan, azt hiszem, hogy ez HIMARS támadás volt, egy tüzérségi lerakat ellen egyébként Berdyansk.
Igen, amit az orosz hadsereg, a szokásos érzékenységével egyébként egy kórház közelében helyezett el Avdiivka városánál,
ezek,
ahol
Ezek Gradhoz való rakéták,
Az
dolgok
a,
van.
a, az, a, az, az oszint közösség egybehangzó véleménye szerint igen, ez még azt is beazonosították, hogy melyik grados tüzérosztálynak a telepe lehetett, hogy
Aha.
azok ott Donyeck egyik külvárosában a melyik autópálya felhajtó alatt rejtőzve szoktak lövöldözni, és hát itt egy jó, hát látjuk, hogy nem teljesen a város közepén, ez egy félbehagyott lakóparknak a épület tömbébe lett
Igen.
kialakítva ez a depó, de ott, hogyha a képen nézzük a felső részén, északon látható épülettömb, az ott egy kórház, ami a másodlagos robbanásokból kapott is. Ez a
Ez nagyon
robbanás meg
fontos.
igen sok törmeléket okozott az épületen belül, ami egészen garantáltan okozhatott sérüléseket a kórházban ápoltaknak, meg a személyzetnek.
És
És itt látszik is utána, hogy mennyi másodlagos robbanás van, hogy így még a város mélyében is néha fel-fellángol valami. Hát
igen,
ezek
itt
a
például.
gradok itt szépen, ezek 122 mm-es rakéták, hát ezek el tudnak repülni, hogyha így berobbannak.
Amit még hozzá szerettem volna ehhez tenni, hogy ugye az akna, a jól képített védelmi vonalak, és ugye az nagyon-nagyon sűrű nehézett akna mezők, amit egyébként azt hallom, hogy ez elképesztő időbe fog telni egyébként, mire aknamentesítik Ukrajnát, ha ennek a háborúnak vége lesz. Annyi aknát leraknak most az oroszok. Külön, és ugye ez Boszniában volt például óriási probléma, hogy emlékszem, hogy a háború után még 10 évvel is, mikor mentünk az út mellett autó, vagy az úton autóval, nagyon sokszor megállítottak minket, hogy aknamentesítés van, és szerintem mai napig is folyik az aknamentesítés ott. De
Igen, ez
emellett...
évtizedes munka lesz. Egyet egyből közbeszúrnék, ez pedig az, hogy ezeket az aknamezőket ilyen statikusnak képzeljük, nem
Aha.
azok.
Nem?
Az orosz harci doktrinák közül ez a mélységi védelem doktrinája, amit itt alkalmaznak, ez egy kimondottan jó doktrina. Ezt a NATO is nagyon nagyra tartja, az orosz mélységi védekezés doktrináját. Ez egy aktív művelet, tehát nem azt kell képzelni, hogy ők tényleg ott a lövészárokban átsorogva várják, hogy megjöjjön az ellenség, hanem ezekben a lövészárkok előtt kialakított ütköző zónában, amikor pont egy kicsit kelet felé haladunk, akkor Novaja Vasilkánál látható, hogy nagyon nagy mélységben csak egy ilyen ütköző zóna van, tehát ott az ukrán erők, amit felszabadítottak területet, az még 10 kilométeres távolságban van ahhoz képest az első védvonala az
Igen.
oroszoknak. Szóval, hogy az orosz védelmi doktrína az azt feltételezi, 15. Igen. Szóval, hogy az azt feltételezi, hogy bejön a támadó alakulat, azt lassítani kell az ebben a még nem kiépített védelmű térségben állomásozó csapatokkal, meg a fizikai akadályokkal, mint a sárkányfogak, meg az aknamezők. Ha megfelelően lelassul, akkor rámegy a tüzérségi tűz, és egyébként minden olyan terület ellen, amit adott esetben a ellenséges gyalogság megszáll, azonnal ellenlökéseket indítani. Tehát tulajdonképpen itt a védekező fél az egyszerre támadó is. Ebből adódóan egyébként nincs is meg az a hagyományos veszteség előnye az oroszoknak védekezésben, mint ami az ukránoknak megvolt a
Igen.
saját védekezésükkor, tehát közel még a 3-1-es arányt sem érik el, nem hogy az 5-1-es meg 7-1-es arányokat, amiket az ukránok tudtak hozni a Bakhmut védelmekor, hanem úgy nagyjából kiegyenlítettek lehetnek a veszteségek. De ennek az aktív védekezésnek az is része, hogy nem az történik, hogy leraktunk egy aknamezőt, és arra bejön a páncélos sereg, és felrobban, és hanem vannak aknatelepítő eszközeik, ezek ilyen egyébként rakétasorozatvetőre emlékeztető eszközök, amik belövik az aknákat a támadó páncélosok mögé is, a visszavonulást megakadályozandó, meg a mentésüket, műszaki mentésüket megakadályozandó. Tehát nagyon komolyan be tudnak csapdázni ellenséges támadó erőket ezzel a módszerrel.
És amellett még, amit akartam mondani, hogy az oroszok is fejlődtek több szempontból is, tehát ők is egyre aktívabban használják a drónfelderítést, akkor a Lancet típusú drónjuk az elég jól működik, azt lehet látni, és az elektronikus zavarásban nagyon sokat fejlődtek, a GPS rendszereket is képesek ami a HIMARS-nél jelent gondot, a HIMARS lőszereknél, egyes HIMARS lőszereknél. És
ebben egyébként ismét volt egy fordulat. Tehát valóban előnyben voltak az oroszok elektronikai hadviselésben az offenzíva elején, de most a legfrissebb bakhmuti hírek szerint az ukránok visszavették ebben a kezdeményezést. Most éppen ők, Bakhmut térségében ők tudták teljesen lebénítani az orosz drónokat. Aha. De nagyon fontos megjegyzésed volt, hogy igen, az oroszok fejlődnek, tanulékonyak, ezt írjuk a javukra, és ez főleg a tüzérségükre volt jellemző. Ugye az egyik érdekes momentuma volt, ez már egy tavaly indult fejlemény, hogy így az orosz tüzérség által felhasznált lőszermennyiség jelentősen csökkent. Amit eleinte ugye minden logika az diktálta, hogy ez arra utalhat, hogy ellátási gondjaik vannak, egyre kevesebb lőszerük van. Valójában csak sokkal jobban, sokkal hatékonyabban kezdték felhasználni a lőszereiket. A korábbi pergőtűzzel végigmegyünk egy területen, és mindent lebombázunk, ami az útunkba esik. Az felváltotta a drónos felderítés, precíziós csapásmérés. Egészen döbbenetes módon már erre egyébként nagyon korlátozottan alkalmas Grad rakétarendszerekkel is igyekeznek a lehetőségekhez mérten precíziós csapásokat mérni. Ezt mondjuk a Grad esetében úgy kell elképzelni, hogy egy szűkebb területet szórnak meg össze-vissza gradokkal, aztán talál, ami talál, de nem megy szerteszét lövöldözik a rakétáikat. Hogy ez megtörténhetett ebben, ugye azért annak is nagy szerepe volt, hogy a orosz hadsereg összes többi fegyvernemével szemben a tüzérség veszteségei alacsonyak voltak. A tüzérség jellemzően nem a frontvonalban, hanem a front mögött helyezkedik el. Védettebb, itt ezért sokkal jobb csapatkohézió tudott kialakulni, ugye nem kellett folyamatosan cserélni, rotálni a személyzetet, tehát maga a személyzet is egyre képzettebb, egyre jobb képességű emberekből állt. Ez az, amiben egyébként most egy kicsit fordult a kocka az orosz tüzérség szempontjából, az, hogyha csöveket meg eszközöket vesztenek, az egészen garantáltan emberveszteséggel is jár. Tehát most ezek a tényleg jól képzett és összeszokott tüzér ütegek és osztályok szenvednek valószínűleg nagyobb veszteségeket, arányaiban biztos, hogy nagyobb veszteségeket, mint korábban, és ennek idővel majd egyébként látható jelei lesznek, mert tüzéreket sem egyszerű képezni, sőt sokkal bonyolultabb tüzéreket képezni, mint gyalogosokat képezni.
És volt még egy ilyen aspektus, ami nekem új volt, hogy újra feltűntek a kamovok a fronton, mégpedig ezeket a páncélozott előre nyomuló alakulatokat támadták, és viszonylag illetve elég sikeresen, mert ezek 10-15 kilométer távolságról tudnak indítani, azt hiszem, ilyen páncéltörő rakétákat, amit még nem nagyon tudnak az ukránok kezelni, azt hiszem. Tehát
minden pontos volt, amit mondtál. A Kamovok felbukkanásában a legérdekesebb, újbóli felbukkanásában a legérdekesebb az volt, hogy az orosz légierő elkezdte, megtanulta megfelelően használni ezt a képességet. A háború első szakaszában kicsit ilyen kamikázeként vetették be a Kamovokat, mélyen a frontvonal mögé berepülve működtek. Ahhoz képest, hogy milyen korlátozott számban rendelkezésre álló képesség, megdöbbentően súlyos veszteségeket is szenvedtek Kamov 52-esekből, ebből olyan 100 körüli, százat talán éppen meghaladó mennyiségű helikopterük volt a háború előtt, és a nyilvánosan hozzáférhető adat, ilyen ellenőrzött adatok alapján 30-at meghaladó veszteségük van Kamov 52-esből a háború első évében. Most úgy vették be ezeket a Kamovokat, hogy jó eséllyel átserépik a frontvonalat. Nagyon alacsonyan repülnek, 20-30 méter magasságban, vagy éppen csak olyan magasságban, hogy rá tudjanak látni a akár 10-15 kilométerre lévő ukrán páncélosokra. A rálátás az fontos, mert Stigma-M rakétákkal vannak szerelve, páncértörő rakétákkal, és ez zsinór vezetésű, tehát látnia kell a kezelőnek a
akkor azért vannak erről
céltárgyat.
videók, akkor láttam, majdnem mindegyikről van videó is, amit az oroszok...
Igen, igen, igen. Igen, a videók alapján ugye azt is látjuk, hogy néha előfordul, hogy azért ebből a 10-15 kilométeres távolságból az orosz optikai eszközök hát nem egy fantasztikus képet mutatnak,
nagyon
és ugye
szar.
És ismét vicc tárgya, hogy rámondták egy egészen nyilvánvaló kombájnra, hogy az egy Leopard 2-es volt. Szóval hát igen, szóval nem egy könnyen azonosítható a céltárgy ezen a felvételen. Szóval hogy egyrészt ezt megtanulták, hogy rendkívül alacsonyan, tehát a lehető legalacsonyabban maradnak, valószínűleg orosz ellenőrzési terület felett, hogy védve legyenek a várról indítható, meg csapatlégvédelmi eszközökről. Ugye azonnali kritika, bírálat volt az ukránoknak, hogy miért nem használnak csapatlégvédelmet a kamuok ellen. Azért nem használnak, mert hiába kaptak egyébként remek gepárdokat a németektől, de a gepárd hatótávolsága az 4 kilométer, ezek a helikopterek meg 10-15 kilométerre vannak, tehát
igen, igen.
Ha kis szerencséjük van, akkor a Gepard radarjával azt már tudják, hogy van egy helikopter valahol a közelben, de sanszos, hogy talán még azt sem veszik észre. Ugye mempedekkel, tehát a várról indítható rakétákkal szintén nem tudják elérni ebből a távolságból a kamovokat, sőt, hát ugye az esetek nagy százalékában ülsz a tankodban, hát azt se tudod, hogy van a közeledben egy helikopter, tehát tényleg a semmiből érkezik egyszer csak a csapás. És még egy dolog, amit egyébként ugye minden háborúban a felek a legtöbbet egymástól tanulják, ezt az orosz páncéltörő rakétakezelők az ukránoktól lesték el, hogy az egyik eszköz, amivel rávezetik ezeket a rakétákat, az egy lézeres célkijelölő.
Aha.
Még az orosz tankokban is, de pláne egy Leopardban van, egy Bradleyben, vannak olyan passzív rendszerek, amik érzékelik, hogyha egy ilyen lézeres vagy infrás célra vezetővel megjelölnek, és figyelmeztetnek, tehát tankvezető tudja, és elkezdheti a passzív és aktív védelmi intézkedéseket a becsapódás elkerülésére. Most az ukrán taktika az az volt, hogy nem magát a páncélos célzott be, hanem egy kicsit mellé célzol. a rávezetővel, nem indul be a figyelmeztetés, és hát itt kell vezető figyelni, itt, hogyha kicsit visszatekersz felfelé, akkor fogunk látni egy olyan felvételt, ahol így jól látszik a rakéta, ahogy ott forog. Ugye azt kell vezető figyelnie a kezelőnek, és a lehető legkésőbbi pillanatban ráhúzni a lézeres célvezetőt magára a célpontra. Tehát mire elkezd pittyegni a tankistának, hogy itt hoppá, bemértek, addigra már rég késő. Tehát egy fél másodpercen belül már becsapódás. Szóval komolyan nagyon sokat fejlődtek az oroszok ebben, és ez valóban nagyon nagy nehézségeket okoz az ukránoknak. Ebben egyébként sokat segít nekik az, hogy átálltak az éjszakai támadásokra, mert bár a Kamov elméletileg mindenféle időjárásban és éjjel-nappal használatra hitelesített eszköz, de mégiscsak a viszonylag korlátozottabb képességű orosz technológiával van felszerelve.
Abszolút, és egyébként nagyon gyorsan reagáltak erre is az ukránok, mert ezt követő, nem tudom, volt olyan nap, amikor 4-5-öt is leszettek ebből egyetlen egy nap alatt, mempedekkel, valószínűleg, nem tudom, ilyen felderítési információ alapján.
Igen, meg ott a különleges műveleti egységek bedolgozhatnak ilyenbe. Egyébként azt még gyorsan tegyük hozzá, hogy az oroszoknak nagyon kedvező a terep, abból a szempontból, hogy a kamovoknak nagy a hatósugara, ilyen 300 kilométer közeli, ezért a bázisuk az valójában Berdyanszk kikötővárosban van. Messze mélyen a front mögött, olyan távolságban, ami már kívül esik a HIMARS-ek hatósugarán. Tehát, hogyha még meg is kockáztatnák azt az ukránok, hogy egy HIMARS-t oda toljanak a közvetlenül a frontvonalba, amit nem fognak megkockáztatni. Tehát nem viszik be a HIMARS-eiket az orosz tüzérség, vagy általad már korábban említett, és tényleg rendkívül hatékony Lancet. Ugye drónnak mondjuk ezt, magyarul még talán a bóklászó lőszer lenne egy vicces fordítása.
Ez a
bomba, és
loitering.
Még, még igen, bombászó bomba, és akkor még alliterálunk is.
Azt tudod, hogy ez a loitering, ez egy ilyen elég negatív egyébként angolban. Tehát van olyan, azt hiszem, hogy volt olyan, amikor ezt a rendőrök így, ki volt
írva?
Ez
egy szabálysértési kategória a loitering, igen.
Nem is tudom, ez a... hogy így dologtalanul ott lézengesz az utcán.
Igen, van, igen, igen, igen,
ilyesmi.
Igen. Vagabondság, nem tudom. Szóval ez egy valóban hatékony fegyver, de nagyjából az orosz tüzérségéhez mérhető a ható távolsága a Lancetnek, tehát így azt feltételezhetjük, hogy a HIMARS-ek 80 kilométeres hatósugar, vagy hatótávolságából egy jó 30-at levehetünk, vagy akár 40-et is, de 30-at biztosan, mert garantáltan nem fogják bevinni az orosz tüzérség hatósugarába. Ugye a cézárokat, meg más önjáró lövegeiket, azokat kénytelenek, mert azoknak ugyan nagyobb a hatótávolság az orosz tüzérségnél, de csak 40 kilométer, tehát hogyha érdemben akarják ezeket használni, akkor azok azért bekerülnek az orosz tüzérség hatótávolságába, és pláne a Lancetek hatótávolságába, és ezért most már igazolt veszteségeik vannak az ukránoknak cézár lövegekből is. Hát látszik, igen, tehát hogyha frontra rakod, még akkor sem érik el.
Nem. Egyébként Storm Shadow-kkal támadták Berdyanszkot többször.
Igen, csak azzal meg mindig az van, hogy itt kicsit árértékarány probléma merül fel, mert egy Storm Shadow azért milliós tétel, és javarészt végül egy lyukat ütsz vele egy aszfalton, amit
Aha.
2 nap alatt befoltoznak, tehát nem biz és nagyon korlátozott képesség, tehát talán ilyen 20-as nagyságrendben kaptak az ukránok Storm Shadow-t. Ez egy olyan eszköz, amit a britek és a franciák eleve kiemelt célpontok elleni fegyvernek fejlesztettek. Tehát ők maguk sem azt tervezték, hogyha háború van, akkor Storm Shadow felhőket fognak indítani az ellenségre, hanem azt, hogy precíziós csapást mérjenek nagyon értékes célpontokra, vezetői harcállásokra, nem kisebb fegyverraktárakra, hanem gigantikus fegyverraktárakra, vagy nagy erő koncentrációra, hiszen a Storm Shadow-t is lehet kazettás töltettel szerelni, és ezzel egy kicsit már ebbe a témába is bele tudunk vágni.
Na.
De hogy a lényeg, hogy a Storm Shadow-ból nincs sok, ennek a hatótávolságát is csökkenti az, hogy a kevéske megmaradt ukrán gépet, amire fel lehet szerelni, azt kívül kell tartani az orosz légvédelem hatósugarán, vagy hatótávolságán, ami csökkenti az eszköznek, a levegőből indított eszköznek a hatótávolságát is. Ezt nem is ragoznám tovább, hanem
jó.
Tényleg egy kicsit csapjunk bele a kazettás bomba, kazettás lőszer problémába.
Csapjunk bele, mert ugye az elmúlt napokban ez borzolta kicsit a... És hát ez egy nagyon ellentmondásos téma, ez a kazettás lőszer. Én egyébként a kazettás lőszer, vagy kazettás bomba kifejezése akkor találkoztam először, mikor a délszláv háborúban a szerbek átlőttek Magyarországra, illetve vagy véletlenül, nem tudom, a határon túl került az a lényeg, akkor hallottam én ezt először.
Igen,
és ugye...
véletlenül Barcs mellé dobtak
így
le egy
van,
bombát, ami
így
egy
van.
klasszikus véletlen, amikor mellé lősz valaminek.
Ez egy olyan, nem tudom, 20 éve lehetett körülbelül, és hát, vagy 25, és ugye ennek ez a lőszer, vagy ez a fegyver nem, vagy fegyvertípus, ez több ország aláírt egyezményt, hogy ők elállnak ettől a használatától, nem tudom, hogy mondjam ezt konkrét pontosan.
Van egy ENSZ egyezmény, amit papíron 108 ország írt alá, ennél jóval kevesebb ratifikált. Én a friss adatot azt nem néztem, hogy tavaly óta volt ebben változás, még a háború elején, amikor egyébként az orosz hadsereg Harkiv meg Csernyhiv bombázásakor vetett be polgári lakosság ellen kazettás lőszerrel szerelt, egyébként valószínűleg grádrakétákat, akkor néztem utána, akkor 38 olyan ország volt, aki ebből a 108 aláíróból valójában ratifikálta ennek a fegyvertípusnak ezt a fegyvertípus betiltó nemzetközi egyezményt, és megjegyezném, hogy az egyezménynek még az aláírói között sincs se Oroszország, se Ukrajna, se az Egyesült Államok. Tehát
igen.
A három szereplő, aki érintett ebben a sztoriban, az nemhogy nem ratifikálta, de még csak alá sem írta
Igen, tehát azt
ezt
lehet látni,
a
hogy itt
szerződést.
használták az oroszok is az összes háborúban gyakorlatilag, ugye
Igen.
A csecsen háborúban, aztán jugoszláviai háborúban, a NATO oldalról is használták, Afganisztánban, Irakban, Libanonban, Grúziában, Líbiában, Szíriában, hát sorolhatnám, és hát a legerősebb érv az, hogy Ukrajnában az oroszok ezt nagyon intenzíven használták, és ukrán civil célpontok ellen is.
Én azt kell mondjam, hogy, és ez most egy nagyon nagy disclaimerrel kezdek, hogy a kazettás bombák azok szörnyűséges fegyverek, és egyébként nagyon helyes lenne a betiltásuk. Még a leginkább legitimnek érthető és legkörültekintőbb felhasználásuk esetén is nagyon nagy veszélyt jelentenek a polgári lakosságra. Ahogy mondjam, a hadsereg mindig optimista a becslései szerint is 1-3% a besülési aránya a kazettás bombáknak. Ezt nem úgy kell, egy kicsit akkor csak, hogy miről beszélünk, teljesen érthető legyen. A kazettás bombát az kb. Úgy kell elképzelni, hogy van egy nagy bombád, amiben egy kis dobozban rengeteg apró bomba van. Tehát még a ilyen tüzérségi lőszerekben is, amikről egyébként most szó van, tehát az ukránok nem rakétákat fognak kapni, igen, azokban is azt hiszem, hogy de ezt most mindjárt megnézzük, hogy egészen pontosan hány darab.
Ez a két változat.
48, 24, 48. Aha. 48. Igen.
Igen.
Tehát vagy 24, vagy 48 darab bombácska van bennük, akkor ezeknek az 1-3%-a sül be a, mondom, az amerikai hadsereg nagyon, nagyon is derülátó becslése szerint, ami gondolom laboratóriumi körülmények között talán még igaz is lehet, ahol nem számolunk hőmérséklettel, páratartalommal, azzal, hogy ezek valószínűleg nem tegnap készültek ezek a fegyverek, hanem mondjuk 1973-ban és azóta valami raktárban rohadtak. Ugye a másik véglete a becslésnek, ez a Human Rights Watch szakértői, azok 10-40%-ra teszik a bombácskák besülési arányát, de hát még a legoptimistább esetben is minden egyes kilőtt ilyen, és ez egy tüzérségi lőszerről van szó, tehát úgy kell számolni, hogy ezekből ezresével fognak lőni, nem tízesével, de minden egyes ilyen kilőtt lőszerben egy-kettő bombácska besül. Egyébként itt a M48-as lesz, tehát a 40, 48 darabos lesz, az, ami kettős felhasználású, ami páncértörő és repesz gránátként is működik, tehát élőerő és páncélosok ellen is bevethető. Szóval, hogyha a legkörültekintőbben jársz el, akkor is elképesztő mennyiségű be nem robbant lőszer marad hátra, ami aztán, ahogy egyébként az aknamezők, ugyanúgy veszélyeztetik a polgári lakosságot, és ha lehet, még nehezebb ezeknek a begyűjtése, mert ilyen pingponglabda méretű kis bombácskákat kell elképzelni, amik úgy szépen szétszóródnak a mezőn. Szóval ezzel a megkötéssel, hogy vallom és hiszem, hogy ezeket a fegyvereket alapvetően be kéne tiltani, létezik legitim felhasználásuk.
Egyébként ez...
És most... ugye az ukránok, az ukrán külügyminiszter, nem, a hadügyminiszter, a Reznikov, ugye egy részletes posztban a Twitteren, ugye meg is esküdött mindenre, ami szent, hogy ők a létező legkörültekintőbben fogják bevetni ezeket a fegyvereket, és hát adjuk meg egyébként a Ukrajnának azt a előzetes bizalmat, hogy minden bizonnyal nem a saját polgári lakosságuk ellen tervezik bevetni ezeket a fegyvereket, mint ahogy az oroszok tették a háború.
És hát illetve ezt a saját területükön fogják bevetni, ami ugye reményeik szerint ugye visszafoglalnak majd, és akkor nyilván ezt majd ezt nekik kell kezelni, ezt a problémát utána.
Igen, és ugye azt is állítja a Reznikov, hogy gondosan jegyzőkönyvezni fogják, hogy pontosan milyen területekre lőttek ilyen kazettás bombákkal. Most egyébként, ami bennem felmerült, és ez most teljes egészében saját okoskodásom lesz, tehát nem sikerült találnom erre vonatkozóan megbízható forrásban hasonló felvetés, de hogy bennem felmerült, hogy mivel igen nagy a veszteség arány, erről egyébként, erről a részéről, amit mondok, beszélnek szakemberek és szakértő források, hogy nem nagyon fogsz te beküldeni egy gyalogos rohamot olyan területre, amit előtte megszórták kazettás bombákkal éppen a be nem robbant besült bombácskák miatt.
Igen.
Tehát a harcászati alkalmazása ebből a szempontból korlátozott. Másrészt azért is korlátozott, mert ha valami ellen nem hatékony egy kazettás bomba, az a kiépített védelem. Tehát betonbunkert, de akár még csak fával megerősített bunkereket nem fogsz kazettás bombával szétlőni, abban esetleg lehet reménykedni, hogyha nagyon ügyesen célzol, és egyébként az ukrán tüzérség már nagyon ügyesen céloz, akkor a bombácskák egy része az bepotyog a lövészárkokba, de hát a lövészárkokban belül még azért komoly védelmi rendszerek, tehát bunkerek, alagutak, egyebek vannak kialakítva, tehát nem biztos, hogy ez egy szuper hatékony módja ezeknek a fegyvereknek a bevetésének, hogy kiépített védelem ellen vesz be. Ezért bennem az a gondolat merült fel, és itt visszautalnék arra, hogy hogyan harcol most az ukrán tüzérség, tehát hogy elsősorban a céljuk az orosz tüzérség elleni harc, hogy bennem felmerült az, hogy ez egy kicsit egy altatás is az ukrán részről, és a valós céljuk a kazettás lőszerekkel az orosz tüzérség elleni a harcnak egy új szintre emelése, már amennyiben az, hogy nem kell adott esetben egy-két BMP-t beáldozni azért, hogy felderítsd az orosz tüzérség állásait, hogy utána arra az Excaliburral precíziós csapást mérjél, hanem úgy nagyjából vaktában megszórhatsz minden nagyobb facsoportot, feltételezvén, hogy abban lehet orosz tüzérség, és azért azt kell mondjam, hogyha ez a kettős felhasználású lőszer alkalmas páncélosok ellen, akkor alkalmas önjáró lövegek, alkalmas grad rakéta sorozatvetők, de akár még csöves tüzérség megsemmisítésére is, a kezelő személyzetről nem is beszélve. Tehát, hogy megadhatja az ukrán tüzérségnek azt az előnyt, hogy nem kell kivárniuk azt, hogy az orosz tüzérség felfedje magát, hanem egy tényleges tűztámogatást tudnak adni már egy támadó művelet kezdetén is. De mondom, erre utalást másnál nem találtam, ez most csak én okoskodom ide.
Igen, és emellett azt hiszem, hogy 155-ös lőszerből megfogyatkoztak az ukránok egyébként.
Az hagyján, hogy az ukránok, a NATO raktárkészletei merültek le, és bár már talán emlékeznek a nézők, hogy beszéltem erről, hogy ott voltam a februárban a müncheni biztonsági csúcson, aminek az egyik kiemelt témája az volt, hogy nagy közös európai lőszerbeszerzési programot kell indítani, éppen azért, hogy a lőszergyárak eléggé garantáltnak érezzék a piacot ahhoz, hogy igen, beruházás igényes fejlesztésekbe kezdjenek, és felfuttassák a kapacitásaikat. Ezek tényleg több 10 millió dolláros befektetést jelentenek. Itt vagyunk július 11-én, 5 hónap telt el a müncheni biztonsági konferencia óta, ahol tényleg nagyjából minden jelenlévő EU-s állam és kormányfő megesküdött arra, hogy ez a létező legfontosabb feladat most. Mai napig nincs meg ez a közös lőszerbeszerzési program. Még mindig nincs döntés róla. Ennek hiányában a gyártók nem kezdtek el kapacitásokat felfejleszteni, és közben nem az ukrán készletek vannak kimerülőben, hanem a NATO készletei vannak kimerülőben.
Igen. És ugye most az Ukrajnában gyakorlatilag a legeredményesebb tüzérségi eszközök azok mind 155-ös lőszerrel működnek, a Panzerhaubitze, a Paladin, a Cézár.
Ez már csak azért is, mert a 152-es az orosz, amiből egyébként az ukránoknak még vannak eszközeik, és egyébként májusban náluk volt egy nagy váltás a összevonták az ellenőrzést a fegyvergyártás felett, és egy nagyon ambiciózus új fiatal főnököt neveztek ki, aki rendkívül gyorsan felfuttatta a termelést, és most viszonylag nagy mennyiségben tudnak maguk 152-es lőszert előállítani, de a 152-es lőszer az nem csak űrméretre kisebb, hanem az űrméret az a hatótávot is befolyásolja. Azért van előnyben a 150 5 mm-es elszerelt NATO, illetve ukrán tüzérség az orosszal szemben, mert ezért nagyobb 10 kilométerrel a hatótávolsága azoknak a fegyvereknek.
Aha. Jó. A következő az lenne, hogy megosztanék már beszéltünk az oroszoknak a találékonyságáról, megosztanék egy pár ilyen képet veled, amit már biztos láttál. Azt
Szárnyas
szeretném...
bomba?
Nem, ez az MTLB-nek hívják ezt a járművet, amit telepakoltak az oroszok
Ja,
lőszerrel.
az öngyilkos tankok. Igen, ez mondjuk úgy, hogy ilyen ISIS szinten vicces.
És akkor itt látszik, hogy kiugrál.
Kevéssé hatékony, inkább tűnik, mondom, ilyen ISIS és szíriai polgárháború jellegű ötletelésnek.
És akkor ugye
Igen, tehát
neki vezetik.
Igen, a kétségbeesés az furcsa megoldásokat szül, de néha ezek a furcsa megoldások nagyon eredményesek. Most fejből kéne mondanom egy kócsfort, hogy melyik típusú légibombájukra, tehát a kétségbeesés szülte megoldások néha egészen rémisztően hatékonyak.
Aha.
Van az orosz légierőnek az alap légibombája, ami egy nem irányított buta bomba, gravitációs, leejted, leesik. Erre szárnyat szereltek, ezzel a szárnyal megfelelő magasságból indítva akár 130 kilométert is képes siklani, ugye a repülő sebessége az ilyenkor az induló sebessége a bombának, szárnyal levitorlázik 130 kilométerre, ez igazából viszonylag könnyű matematika, tehát úgy egészen pontosan be is lehet lőni, hogy hova fog menni az a bomba. Orosz mércével kifejezetten precíziósnak tekinthető eszköz, és lehetetlen védekezni ellene.
Igen.
Tehát semmilyen fajta jele nincsen. Képzeljük el, hogy azért ez egy ilyen, mit tudom én, egy három egymás mellé rakott cipődoboz a mérete, szóval nincsen egy különösebb radar átmérője, nem fogod felfedezni, nincs hangja, nincs motorja, nem ad jelet, nem kell irányítani, teljesen. Szóval még a öngyilkosunk az osztályozhatjuk, addig sajnos ez a másik kétségbeesés ből fakadó fejlesztésük nagyon is gyilkosnak és hatékonynak bizonyult.
Na, akkor a következő, ez pedig egy szintén egy MTLB-re szerelt, ezt
hát valószínűleg egy
UB-blokknak hívják.
Su-25-ösről, igen,
Aha.
egy ilyen Su-25-ösről lekapott, vagy talán még lehet, hogy MiG-21-es kiállított múzeumi MiG-21-esről leszerelt rakétasorozatvető, igen.
Igen, és ezek ugye nem irányított rakéták, ez csak így elszáll a levegőbe. Még
Igen,
célzó
de
berendezést
ilyenben
sincs.
egyébként az ukránok is tudnak nagyon zseniálisak lenni, ezt az MTLB platformot ők is előszeretettel használják. Ők páncéltörő ágyút berheltek rá, ezt egyébként az oroszok le is lesték. Lett egy kicsit így a második világháborús rohamlövegek mintájára elképzelhető eszköz, ugye nyilván ez nem forgatható, hanem egy fixen van berakva rá az ágyú. Ó, igen, ez is inkább a vicc kategóriába sorolható fejlesztés, de ugyanez az MTLB alapra ráberhelünk valamit.
Igen,
Vonal.
és ez egy, azt
Nem
hiszem...
tudom, azt látta, de nem tudom, azt látta, de azt meg az ukránoknál láttam, egy fantasztikus drón elhárító fegyver, ami nekem van egy nagyon jó barátom, aki afrikai konfliktusokban szokta kutatni a fegyverkereskedelmet, és ő vele szoktunk vicces felfedezéseket megosztani. Az ukránok drón elhárító eszközként azt találták ki, hogy így körbe összetákolnak AK-47-eseket,
Ja,
dróttal
láttam.
az elsütőt, és azzal, mint egy ilyen sorozat, Browning sorozatlövő fegyver, teljesen hát egyrészt vicces, másrészt zseniális is. Ez
Ellen.
az, igen.
Igen, hát nem tudom, szóval lehet, hogy ennek túl sok ideje van ennek a fickónak, de
Az
valóban.
a vicc, hogy ez láttam bevetés közben is már
Igen.
olyan videót is. Igen.
Aha. Jó, mondjuk
Figyelj,
van AK-ból
végül is
rengeteg.
annál olcsóbb, mint hogy tényleg stingereket lövöldözzenek rá,
Aha.
ami hát ugye nem egy túl kifizetődő árérték arányban.
Még egyet mutatok, van egy T-55-ös, ezúttal duplán szerelt, Cope Cage-nek hívják ezt angolul, ketrec,
Igen.
tyúk, ketrec, nem tudom, mi ez a tetején.
Igen,
Jól
amitől
néz ki.
én nem tudom, én egyébként most már lassan elolvasnék egy mérnöki tanulmányt arról, hogy ennek egyáltalán van-e bármi értelme.
Aha.
Én nekem gyanús, hogy nem. De lehet, hogy ilyen pszichésen igen. Tehát, hogyha
Igen.
nyugodtabb benne az ember, akkor persze, akkor mindent megér. A katona nyugalma az majdnem olyan fontos taktikai eszköz, mint esetleg egy olyan rács, ami valóban megvédi.
Na, a végén azt szeretném még kérdezni, hogy ugye a Prigozsin felkerést azt ti is Rácz Andrással kitárgyaltátok, az pont akkor jött, mikor volt a műsorotok, és
Jól bele is zavart egyébként arra, hogy miről akarunk beszélni, de...
Hát igen, akkor máshol nem nagyon lehetett, de érdekes, hogy az elmúlt napokban ugye most úgy tűnik, hogy a legfrissebb fejlemény, hogy Gerasimovot hátrébb helyezték, azóta sem nagyon lehetett Sojgut látni, valamint kineveztek egy új tábornokot Gerasimov helyére, Teplinszki.
Ukrajnai parancsnoknak,
Aha.
Gerasimov maradt a vezérkari főnök, illetve hát ami szerintem az orosz taktikai, illetve hadászati képességek szempontjából egy sokkal fontosabb fejlemény, hogy Szurovikin hiába tette le még péntekről szombatra virradó éjszaka a hűségesküt, hát őt sem nagyon láttuk
Igen, őt se.
azóta, június 24-e óta.
Viszont az FSB ugye meglátogatta az irodáját, meg a lakását, és egy fantasztikus képsorozatot tettek publikussá, aminek valószínűleg azért az elsőrendű célja
A lejáratása,
a
az
lejáratás, igen.
gyalázgatása volt. Igen. Ennél ugye sokkal érdekesebb fejlemény, ami tegnap előtt, most mindig összemosódnak egy kicsit a napok, ami egészen döbbenetes, és tökéletesen, teljesen ukrán információs műveletnek, vagy totális fake newsnak tűnő hír volt elsőre, míg nem személyesen Dmitrij Peszkov, Vladimir Putyin szóvivője megerősítette, hogy Vladimir Putyin személyesen találkozott
Találkozott. Aha.
a lázadás óta Jevgenyi Prigozsinnal és a Wagner több parancsnokával, ami hát, hogy mondjam, tehát én szenvedélyes rajongója vagyok a kremlinológiának, ami így az áltudományok egyik legszebbike, de hát gondban van szerintem a világ összes kremlinológusa, hogyha ezt akárhogy értelmezni próbálja. Tehát
Igen.
legőszintébben azt tudom mondani, hogy semminek semmi értelme abban, ami június 24-én és azóta történt Prigozsin ügyben Oroszországban. Egyrészt közlik, hogy ez megbocsátunk nekik, de árulók, vértelen volt a puccs, de meghaltak katonák, elmehetnek Belarusba, de közben itt vannak, áruló, de találkozom vele. Én csak azt nem tudom, hogy ebből majd hogy fogják levezetni a Vladimir Putyin Twitteres rajongói, hogy ez ebben a Putyin megerősödött ebben a sztoriban. De biztos lesz
Biztos.
rá magyarázatuk.
Rengeteg klassz mém született ezzel kapcsolatban.
Hát fantasztikusak voltak ugye az áruhás fotói, amiben mindenféle maszkokat vett föl, biztos majd felbuka, hogyha tekergeted egy kicsit, amikben az a legjobb, hogy azóta a brit hírszerzés megerősítette, hogy a minden elemző módszerükkel arra jutottak, hogy azok a képek igaziak, hogy azok valóban Prigozsint ábrázolják különböző átszágban, de ebben
Igen.
van szakállas, arab, szőkenő, minden, tehát
Ó,
tényleg
azt még nem
minden
láttam.
volt benne, egészen fantasztikus. Hát itt ezek a parókát felvevő viccek, azok már arra utalnak,
Aha.
ugye maguk a fényképek is előkerültek ebben. Meg egyébként remek elemzéseket olvastam a Prigozsin kabátján látható kitüntetésekről,
Ó,
amelyek
igen.
közülnek egy jelentős részét meg se kaphatta volna, mert hogy kizárólag katonáknak jár, és Prigozsinról ez talán nem annyira köztudott, de
Nem
Szergej
tudtam.
Sojguhoz hasonlóan soha egy percet nem szolgált katonaként. Ebben ez nagy közös pont a két nagy rivális életében, hogy az orosz honvédelmi miniszter, aki előszeretettel tábornoki egyenruhában szokott megjelenni, egy percig nem volt katona.
Igen, és ugye a Prigozsin is, ez is nem egy egyenruha, hanem ez egy civil zakó, amire
Civil
rá
zakó.
van
Egyébként a
vetve.
legszebb a nyakában lógó érdemrend azt a Közép-Afrikai Köztársaság kereskedelmi életének fellendítéséért kapta.
Oh, jó. Hát mi is ismerünk ilyet Magyarországon, aki sok ilyen érdemrendet
Fellendített,
kapott. Az a
igen,
valaki egyébként
fellendített
most a
aztán.
NATO csúcson van Vilniusban. Mit gondolsz, Magyarország fog változtatni szerinted a hozzáállásán most így a NATO csatlakozás, Ukrajna kapcsolatán, hogy a törökök egy kicsit
Én
elmozdultak?
ma délután 2-ig voltam ügyeletes, és az utolsó hír, ami érkezett, onnan kezdem, hogy egészen ma reggelig minden ilyen kiszivárgó, apró részinformációból arra lehetett következtetni, hogy ukrán szempontból nagyon sikeres lesz ez a NATO csúcs találkozó, hogy Németország és az Egyesült Államok meg tudott állapodni abban, hogy Ukrajna tekintetében felfüggesztik a Membership Action Plant, tehát nem egy ilyen hosszú előszobáztatás folyamat után léphet be Ukrajna. Tök egyértelművé tették azt mondjuk a magyar kormány propaganda állításaival szemben az első pillanattól fogva egyértelmű volt, hogy szó sincs arra, hogy Ukrajnát azonnal felvennék a NATO-ba, hiszen hogyan vehetnének fel egy aktuálisan háborúban álló országot egy olyan katonai szövetségbe, aminek a elvi alapja a kölcsönös segítségnyújtás ilyen esetben. Illetve, hogy nyilvánvalóan időrendet, timetable-t sem tudnak adni egy nyílt végű konfliktusban résztvevő ország felvételére, de hogy szemben a 2008-as bukaresti csúcs nagyon visszafogott, hát, hogyha szeretnétek, akkor megpályázhatjátok a NATO tagságot, és nyilván nyitva áll előttetek a lehetőség, hogy aztán majd, nem tudom, 10 éves folyamat végén felvegyünk titeket a szervezetbe, hanem hogy egy nagyon határozott ígéretet kap Ukrajna a NATO tagságra. Nagyjából kb. Úgy értelmezhetően, hogy amint a jelen konfliktust tartósan rendezik Oroszországgal, akkor lényegében automatikusan Ukrajna NATO taggá válhat. Számos egyéb apró jel is arra utalt, hogy Ukrajna szempontjából ez egy nagyon sikeres csúcs lesz. Például az, hogy Joe Biden, aki hát nem a legmozgékonyabb korszakát éli, személyesen utazott el Vilniusba, előre belett az is jelentve, hogy szerdán ő maga Vilnius központjában egy nagy beszédet fog tartani, amiben hát nyilván Nyilván valamit mondania is kéne, hogyha kiáll a közönség elé. Erre utalt az is, hogy Zelenszkij elnök, aki találkozni fog négy szem közt Joe Biden-nel, szóval sok apró jel utalt arra, hogy itt komoly előrelépés lesz Ukrajna jövőbeni NATO tagságát illetően is. Érdekes módon én még egy kicsit a Szijjártó Péter ma délelőtti nyilatkozatából is inkább azt hallottam ki, hogy egyfajta kármenedzselésben van, tehát hogy nem igazán az Orbán kormány külpolitikai szájíze szerint alakulnak a dolgok. Egy kicsit úgy magyarázta, hogy a legkatasztrofálisabb döntést, ami Ukrajna azonnali felvétele lenne, amiről egyébként szó se volt, az sikerült megakadályozni. Szóval ez egésznek olyan hangulata volt, hogy Ukrajna itt komoly eredményeket fog elérni, míg nem, fél órával a műszakon vége előtt jött egy Twitter poszt a repülőn ülő Zelenszkijtől, éppen útban volt Vilniusban, hogy hát olyan hírek érkeztek hozzá, hogy itt Ukrajna háta mögött további egyeztetések kezdődtek a határozattervezet szövegéről, amiben értesüléseik szerint mégiscsak bizonyos feltételeket szabnának Ukrajna NATO tagságához, és hát ő most eljön Vilniusba, mert ez így udvarias, meg kell adni a tiszteletet a NATO-nak, de ő elvárja, hogy Ukrajna is megkapja a tiszteletet. Tehát itt most a csúcs délelőttjén valószínűleg történhetett valami a háttérben. Lehetséges, hogy némi ellenállásba ütközött, akár nem csak Magyarország részéről egyébként a Ukrajna ilyen szintű támogatása, bár egyébként valószínűleg határozott többségben vannak a szervezetben azok, akik a Ukrajna feltétel nélküli felvételét támogatnák. Ugye a hét egyik nagy meglepetése, hogy Erdogan elnök, török elnök az orosz értékelések szerint Putyint hátba szúrva kiállt és közölte, hogy Ukrajnának egyértelmű helye van a NATO-ban. És utána még az Azov ezred török őrizetben lévő parancsnokait is felpakolták Zelenszkij hazatartó gépére.
Valaki meg ott megy hát egyedül sétál be.
Igen, hát az az igazság, hogy hiába van egyedül, a NATO egy konszenzusos döntéshozatalon alapuló szervezet, tehát ő egy maga is képes káoszt okozni.
Na jó, jól van, köszönöm szépen. Végül is rengeteg dologról tudtunk volna még beszélni, de egyszer minden jónak vége szakad. Úgyhogy nagyon köszönöm, hogy segítettél az adásnak az elkészítésében.